Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségű választott magának. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 138. számú Zsoltárunkat énekeljük. 138. Zsoltárt énekeljük. Az Urat dicsérjük és magasztaljuk a Zsoltár éneklésével. Dicsér téged teljes szívem.
Thank you.
folytassuk imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, imádunk téged azért a tanács végzésért, amelyet öröktől fogva elvégeztél, hogy az egyszülött fiú meghal, ítéltetik, szent lelked ereje által végbeviszi, és köszönjük, hogy így Szent Háromság Istenként ismerhetünk személyesen, szeretett kapcsolatban lehetünk veled, hozzá tartozhatunk, és csak ugyan boldog nép lehetünk. És Urunk, ráadásul a veled való kapcsolatban megmutatod azt is, milyen az örök élet ajándéka veled mindörökre. Ráadásul azt is megmutatod, milyen a bűneset utáni világ minden baja, nyomorúsága, szüksége ellenére, de mégiscsak veled élni itt a földön. Szolgálhatunk is téged, bizonságot tehetünk rólad, és tényleg tapasztalhatjuk kezed munkáit. Urunk, hadd köszönjük meg a mai nap minden örömét. Szeretnénk hálát adni az elvégzett munkáért. Köszönjük a vizsgázóknak a sikeres vizsgát, és gondolunk is rájuk, hogy akiknek még van hátra, segítsd őket. Te alakítsad, kérünk, az általános iskolások felvételéjét. Kérünk arra, Urunk, hogy az egyházi iskolákban is olyan diákok legyenek, akiket Te küldesz oda. Köszönjük, Urunk, hogy vigasztalást kérhettünk azok számára, akik betegek. Te adj vigasztalást a gyászolóknak. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy az élet minden területére nézve igaz, Te ott vagy velünk ígéreted szerint Jézusért. Most a Te ígédet is adjad nekünk, kérünk, lelked és ígéd által légy jelen, legyen velünk az Úr. Amen. Ézsaiás könyve 14. részének 24-től a 27. versig terjedő szakaszt olvasom. Január 1-én napi csendességben a Biblia kalóz alapigéje volt ez. Számomra évi üzenetté is lett az az igei gondolat, amit a testvérekkel, Isten lelke által meg akarok osztani. Ézsaiás könyve 14. rész 24. versétől tehát így szól az ige. Megesküdött a seregeknek ura, mondván, úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém. Megrontom Asszíriát földemen, és megtapodom hegyeimen, és eltávozik róluk igája, és terhe válláról eltávozik. Ez az elvégezett tanács az egész föld felől, és ez a ma felemelt kéz minden népek fölött. Mert a seregek ura végezte, és kiteszi azt erőtelenné. Az ő keze fel van emelve. Ki fordítja el azt? Magyarországon dolgozó pásztoroknak, akik a júnyájakat vezetik, nem nagyon kellett és kell olyan helyzetbe kerülni, mint ami az ószövetségi vagy az Úr Jézus idején az új szövetség időszak izraeli pásztoraira mindenképp jellemző volt, akár medvével vagy oroszlánnal is meg kellett küzdeni, ha védeni kellett a nyájat, a bárányt. Bizonyára emlékszünk, hogy a pásztor botnak az egyik feladata ez is volt, harci eszköz lehetett a vadállatokkal szemben. És úgy gondoljuk el, hogyha látja a pásztor, hogy támad a vadállat, vagy már el is kapta a báránykát, akkor rohannia kell, szaladnia, keze fel van emelve a bottal, és vagy ijeszti a vadállatot, vagy ha kell, akkor igyekszik agyoncsapni. A paritját is, Dávidról tudjuk, hogy paritját is használhatta harci eszközként, de pásztor felemelt keze a bottal, mindenképpen annak a jelképe volt mindig, hogy védi az övéit, védi a junyáját. Kétszer is hallottuk az isteni személy jellemzőihez kapcsolódóan ezt a kifejezést, hogy felemelt kéz. A seregek ura felemelt keze. ott a végén mondja el a prófitai kijelentésnek, előtte pedig valami olyasmi jellemzőket mond el, amit Isten esküvel akart megígérni az ő népének. A seregek ura esküje, a seregek ura felemelt keze. És mindenképpen ítéletes proféciaként hangzott el, de ez az ajándék, hallottuk, Asszíriával kapcsolatban, és a népe számára ezért az ítéletes profécia örömhírje evangéliumá vált. Izsaiás proféta az Úr keze felemelésével kapcsolatban azt akarja elmondani az ő népének, ő Júda földjén, Jeruzsálemben profétált, emlékszünk, hogy milyen a seregek ura, amikor ítél, és ez az ítélet az ellenség fölött hogyan válik népe számára szabadítása és áldássá. Ezt a két gondolatot vizsgáljuk így ma este. Mivel nekem ez valóban úgymond évi üzenetté is lett, hogy január 1-én olvashattuk, testvérek is biztos olvasták, engem nagyon megragadott a sok kifejezés, amivel Isten az ő esküveltett ígéretét akarja kifejezni, és az lepett meg, hogy itt most nem úgymond áldásra vagy szabadításra vonatkozó proféciáról van szó ilyen sok kifejezése, hanem ítéletről. És közben esett le, már bocsánat, hogy így mondom, hogy meglepetten számomra, hogy de hát pontosan így a szabadítás ígérete és üzenete. Az ellenség elveszett, mert az Úr ítélete közel van. Nézzük meg tehát, hogy milyen az, amikor a seregek ura felemelt keze ítéli az ellenséget. A izsaiási kijelentés gyűjteményben a 13. verstől kezdődően gyakorlatilag ma is erről olvastunk a 33. részben, hogyha olvastuk az Ószövetség ige szakaszt, néhány kivételtől eltekintve ítéletes proféciákat olvastunk. És csak nem mindig idegen népek ellen. Volt, amikor Izrael vagy Júda népével kapcsolatban van egy-egy ítéletes kijelentése az Úrnak, ezekben a fejezetekben, amik mögöttünk vannak az olvasásra nézve, de elsősorban Isten az idegen népek feletti ítéletéről akar, hogy prófétáljon az ő szolgája. A 13. 14. rész első felében Babilon, és a 24. verstől látjuk, hogy Asszíria. A végén pedig a filiszteusok is megemlítetnek. Babilon fölött az asszírok is uralkodtak. Volt, amikor az asszír uralkodók Babilon uralkodóinak is neveztették magukat, de a prófétai kijelentésben mindenképpen benne lehet az új babiloni birodalomnak is az időszaka, amikor majd a júdai fogságnak vége lesz, mert a méd-perzsa uralkodó legyőzi a babiloni királyt, és ő lesz, aki hazaengedi, Círus hazaengedi a zsidókat. Babilon ítélete, ami a júdai országrészhez kapcsolódó szabadítása az Úrnak, Asszíria pedig az izraeli országrészt elpusztító világhatalom pusztulásának a prófétai kijelentése kapcsán. Az asszír birodalom 722-ben foglalta el Samáriát, az izraeli országrész akkor került fogságba, hallhattuk az elmúlt vasárnapi igehirdetésben is ezt. Most képzeljük el, hogy elesett Izrael, Izsaiás pedig ott van Júda földjén, ott van Jeruzsálemben, és ő is ezt hallhatta. Az a prófétai kijelentés, amit itt Isten vele közölt, ez ezt megelőzően lehetett mindenképpen. Az Isten szentségét, a szeráfok, angyali személyek hangját, a szent, a seregek ura, a 6. részben leírva, Jézus születése előtt 740 környékén hallhatta, amikor Uzziás király meghalt. Innentől fogva valamikor megszólal tehát ez a kifejezés, ez a kijelentés. És Izsaiás prófétaként tudta, és tovább is adta a népnek. És hallottuk, a seregek ura megesküdt, hogy végbe viszi Asszíria ítéletét. Kiderül tehát a prófita számára is, és Isten mindenkori népének, hogy akármennyire is A világhatalmak uralkodói döntenek, támadnak, talán még győznek is, nyernek csatákat. Végső soron mégiscsak a seregek ura az, aki ural mindent, ő az uraknak ura, a királyoknak királya. És bármi, ami történik, az asszír birodalom, vagy a babiloni birodalom, vagy a méd-perzsa, vagy a görög, vagy a római birodalom idején, jött el a messiás, az mind a seregek ura irányítása, akarata, fennhatósága alatt áll. Seregek ura kifejezés emlékeztetőül mondjuk el újra, lehet a mennyei, angyali seregek ura, de lehet az ő népének, most hogy mondjam így egyszerűen, Izrael seregeinek, hadseregeinek az ura. Az angyal seregek is hatalommal bírnak, és Izrael seregei mindig kevesebbek voltak, kisebbek, mint az ellenséges világhatalmak hadseregei. De mivel az Úr a seregek ura, ezért a hadvezér az Úr, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, igei gondolatban kimondva, akkor is erősebb mindig az Úr népe serege, mert az Úr erős. De ne felejtsük el, hogy éppen lehet, hogy pusztult Samária, az izraeli országrész, ahol istentelen királyok voltak sajnos, és a nép is volt, amikor ugyanígy nagyon istentelenként élt. Akkor is áll minden Isten népe bűne ellenére is igaz, hogy az Úr mindenek fölött irányít mindent. A prófétai kijelentés idejében is tehát Asszíria még nagyon is állt. Ez a birodalom határozta meg, és az asszír uralkodó a társadalmi, politikai, gazdasági, vallási, erkölcsi törvényeket, dolgokat. Viszont az Úr azt mondja, hallottuk itt több kifejezéssel, ő viszont döntött. És Asszíria el fog pusztulni. Több kifejezés, elgondoltam, benne van tehát, hogy az Úr, a seregek ura elkezd gondolkodni, mit kellene csinálni, tervezget, végig gondolja, hogy mi a célja tulajdonképpen a világ politika irányításával is, és mindig ki kell mondani, hogy az ő népe miatt is cselekszi ezt az Úr, illetve a messiási ígéretek miatt, de most ez a kifejezés, hogy elgondoltam, ez hordoz azt, hogy az Úr nem váratlan dolgokat csinál, hanem ő nagyon átgondoltan tervezget. És olyan szép a bibliai kijelentésben az egész írás fényében tudjuk, hogy öröktől fogva a bűneset sem meglepetés volt számára. Ezek titkok a szentírási kijelentésben, de a Biblia mégis így beszél az Úrról. Hogy bármi, ami történik a Földön, a bűneset után is, az az isteni elgondolás szerint zajlik. De ő nem csak gondolkodik, tervez, hanem döntést is hoz. Eldégzett döntés, eldégzett tanács. Most mondjam az ismerős kifejezést, amit Jézus is a kereszten kijelentett, elvégeztetett. Ami öröktől fogva elvégeztetett, amit az isteni atyai döntés kimondott, és a Gecsemáné kertben is meg kellett harcolni az Úr Jézusnak, azt ő elvégezte. A Szent Háromság Isten személyének a nagysága is felragyog Jézus keresztjében is. Itt csak Asszíria világhatalmi pozíciójával kapcsolatban mondja az Úr, hogy az eldégzett tanács végbe megy. Tehát őneki van isteni tanács végzése, akarata, döntése, és ezt ő végbe viszi. Végérvényesen el fogja írni a célját, az, amit ő elgondolt és eldöntött. És negatíve is ki akarja ezt Isten emelni, mert azt mondja, hogy ezt nem lehet elfordítani, nem lehet erőtelenné tenni az ő isteni döntésének a végbemenetelét. És itt használta másodszor a kijelentésben a felemelt kezet. Az isteni felemelt keze nem csak az asszírok fölött van már, hanem így olvastam itt a Károli fordításban, a népek fölött. Minden nemzet fölött ott van az Úr felemelt keze, a seregek ura felemelt keze, és ha az ő keze fel van emelve az ítéletre, senki nem tudja erőtelenné tenni. És ezeket az isteni jellemzőket, tulajdonságokat tovább befolyásolja az indító kijelentés, hogy megesküdt a seregek ura. Itt használja ezt. Megesküdt a seregek ura, hogy elgondol, dönt, véghez visz. Talán emlékszünk, hogy az az Úr esküjére vonatkozóan is vannak olyan bibliai kijelentések, ahol Isten maga így mondja, hogy esküre emeltem fel a kezemet. Nem tudom, emlékszünk-e, hogy Isten kinek esküdött ígéreteképpen legelőször. Talán Ábrahámra gondolhatunk, magamra esküszöm. A zsidókhoz írt levélben is olvashattuk, nem olyan régen, ott a 6. részben, hogy az ábrahámi történethez kapcsolódóan elmondja, ha Isten ígér és esküszik is, ez két változhatatlan tény. Ha az Úr megesküszik valamire, az olyan biztos, hogy kétszeres tény. Még nem teljesedett be, még csak elgondolás, tanácsvégzés, de ha az Úr esküre emeli fel a kezét, az teljesen biztos. De olyan szép a prófétai kijelentésben, hogy most nem az esküre felemelt kéz bátorító igazságát akarja mondani, ezt természetesnek veszi ezzel a kifejezéssel, hogy megesküdt az Úr. A felemelt kéz képét a végbe menetelre vonatkozóan akarja kijelenteni. Amit az Úr esküvéssel megígért, az biztos, hogy végbe megy, mert a felemelt kéz igazolja. Ha látja Isten népe a felemelt kezet, tudhatja, már csak idő kérdése, hogy a seregek ura cselekszik az ő akarata terve szerint. Meg akar erősíteni a prófétát is, a prófétán keresztül az Úr akkori népét és minket is, ezzel a kijelentéssel, hogy ha látom a felemelt kezet, az ítéletre nézve tudhatom, hogy ítél az Úr. Készül beteljesíteni az ítéletét. Isten népének nincs mitől tartani. Várhatja a világhatalom minden sikere ellenére is az ítélő Úr cselekedetét. Ezek a bibliai kijelentések Ézsaiás könyvéből az egész Szentírásban látható, különösen Jelenések könyvében képek lettek arra, hogy az Úr végérvényesen is ítél majd. Jézus eljövetelekor az utolsó ítélet kifejezése, Babilon bukásával, tipikusan az Ézsaiás könyve mostani részéből veszi. A 24. verstől az asszír birodalom bukásáról van szó, de az egész írás fényében ez mindenképp fontos. Mi az utolsó ítéletre várunk. A mi időnkben is vannak világhatalmak. Nem tudom, hogy melyik világhatalmat neveznék meg ma olyannak, mint aki a leginkább befolyásolhatja az életünket, népünk életét, a hívő emberek életét. Ma is vannak világtörténelmi események is. Ráadásul mi a mai híradástechnika révén gyakorlatilag másodperc töredéke alatt hallhatunk híreket, döntésekről, dolgokról, eseményekről, amik befolyásolják az életünket. De ma is ugyanúgy áll, hogy a seregek ura van mindenek fölött is mögött, és ha ő egyszer ítélni akar, mert valamelyik hatalmasság ellene van, akkor végbe fog menni az ítélet. Azt gondolom, hogy teljesen természetes, ha most kimondjuk, hogy a kárpátaljai magyar népünk, magyar lelki testvéreink számára is micsoda bátorítás lehet ez. Meg nekünk is bátorítás, akik igyekszünk imádkozni értük. Meg segíteni abban, amiben lehet az ottaniaknak. De a seregek ura megesküdött, és ma is hasonlóképpen cselekszik. Ez a prófétai kijelentés tehát elhangzott. Azonban, amikor szükséges volt, akkor az Úr újra meg újra megerősítette a népének is, hogy higgyétek el, hogy az fog történni, amit mondtam. Gondoljunk arra, amikor Ezékiás király nagy bajban van, mert az asszír seregek körbevették Jeruzsálemet. Említettem, hogy 740 az a dátum Jézus születése előtt, amikortól fogva az a prófétai kijelentés is elhangozhatott. És a 700-as évek végén megtámadja az asszír sereg Ezékiás királyt, Jeruzsálemet, meg Júdát. És ez az a történet, ahol Ezékiás megszagatja a ruháit, a király, annyira megrendül a hír hallatán, meg a gyalázkodást hallva, a az asszír király hadvezére gyalászkodását, hogy küld Ézsaiáshoz, hogy mit mond az Úr. És Ézsaiás megígéri, illetve hát az Úr megígéri Ézsaiáson keresztül, hogy el fog menni az asszír sereg. És tényleg elment, mert megtámadta egy másik hatalom az asszírokat, de nem sok idő múlva visszajöttek. És akkor van a történetben, hogy Ezékiás kiteríti a levél tekercset az Úr templomában, mert az asszír hadsereg, az asszír király megint jelzi, hogy itt esélyetek nincsen velem szemben. Ott Ezékiás egy hatalmas, gyönyörű imádságot mond, majd olvassuk el, illetve nem sokára olvassuk is az Ézsaiás könyvében is. Három helyen is le van írva. Királyok második könyve, Krónikák második könyve, meg az Ézsaiás könyve. Három rész. Ott Ezékiás király már hittel imádkozik, de kérje az Úr meg támogatását, és az Úr küldi Ézsaiás proféciáját neki, hogy még egy nyilat se fognak kilőni Jeruzsálemre. És ez az a történet, ahol egy éjjel 185 ezer asszír katona hal meg. Az adott helyzetben Júda királyának, aki hívő uralkodó volt, és Júda népének, az urat és a népet, az Úr népét gyalázó asszír királyt, hadvezért és asszír sereget az Úr akkor és ott ítélte. Az asszír uralkodó még haza tudott menni, és saját fiai ölték meg. Az asszír birodalom akkor még nem bukott el. De a konkrét helyzetben Istennek volt szava, bátorítása és cselekedett. Itt a prófétai kijelentés korábban elhangzott már. De mivel szükség volt a népnek az adott helyzetben is bátorításra, az Úrnak tetszett újra valamit megmondani. De az jutott eszembe, hogyha ezt a kijelentést Ézsaiás is, vagy Ezékiás is fejből tudta, akkor ha nem mondott volna semmit az Úr, akkor is várhatta volna, hogy Uram, akkor majd mit teszel. De testvérek, Isten népének mindig kell azért a támogatás, ez nem kérdés. És ne felejtsük el, hogy maga Jézus is többször átélte azt, hogy az atyába való szoros közösségben erőt kapott, megerősödött. ...1989-es esztendő sokunknak emlékezetes, azért akkor nagy változások voltak, de nyáron, amikor 12-en a tápjószelei ifjúság tagjaiként az osztrák határon át akartunk menni majd a holland vízummal, mert a holland testvérgyülekezet meghívott, azért izgultunk, hogy vajon átengednek-e a határon 12 fiatalt, akik ott ültünk a buszon. Mert már akkor egy kicsit könnyebbség volt nyáron, de hiába van meg a holland vízum, hogyha egyszer csak úgy dönt mégis a határőr, vagy az őt irányító vezetés, hogy nem engednek ki nyugatra, mégsem 89 nyarán sem 12 fiatalt egyszerre. De kiengedtek. És óriási élmény volt látni, amikor Németország és Hollandia között mondták, hogy figyeljük meg, majd ott lesz a határ, de az csak egy tábla volt, hogy most már Hollandiába járunk. És mikor ezt mondom, hogy schengeni határ, mi időnkben ez a schengeni határ kérdés nem is olyan egyszerű, hogy most hogy is lesz ez. És gondoljunk bele, mi van, hogyha az unokáink vagy a gyermekeink nem mehetnek ki nyugatra, mert egyszer csak egy ilyen helyzet alakul ki Európában. Mert nem tudjuk, hogy a dolgok hogy alakulnak a mi időnkben. A mai ember, a mai vezetés is úgy tűnik, mintha bármit megtehetne, meg bármi megtörténhetne. De azért mindenek fölött az Úr ott van. És ha az Úr ítél egyszer, mai időben is, akkor az végbe fog menni. És annak sokféle következménye lehet. De soha ne felejtsük el, az Úr mindig az ellenséget ítéli, és az ő népéért. És itt kell folytatnunk. Az ellenség ítélete az Úr népe szabadításáért. A felemelt kéz jelzi, hogy még nem sújtott le. És ez egy nagyon fontos gondolat itt a proféciában, hogy a prófétai kijelentés azt hirdeti az Úr mindenkori népének, hogy készül ítélni Isten, az Úr, a seregek ura, de ha lesújt, akkor megtörténik, amíg nem sújt le, addig sok minden történhet. Az ellenség is sok mindent tehet, az ellenséged is sok minden történhet, de az Úr népének látni kell, hogy mit ígért az Úr, mit készül tenni, és hogyan intéz mindent a jelenünkben. És az ítélet az ellensége mindig az Úr népe szabadításáért. Ez egyértelműen látszik a Szentírásból. És itt rögtön tegyük hozzá, hogy az Úr népe miért nem ellenség? Mert az Úr Jézus ítéltetett helyettünk és érettünk. És akinek nem kell az Úr Jézus, nem kell az ő váltsága, az marad ellenség. Az el fog veszni örökre. Meg az az ember, az a bűnös ember nem várhatja, hogy itt a földi életben ő úgy tapasztalja meg az isteni felemelt kéz igazságát, mint aki cselekszik az ő népéért, mert ő nem tartozik a népéhez. De aki hozzátartozik, tudja, nem azért, mert olyan jó ember vagyok, vagy mert én megérdemlem, hogy rám ne sújtson le az isteni ítélő kéz. Egyedül Jézusért, akire lesújtotta felemelt kéz. És tulajdonképpen az ószövetségi proféciáknak a mostani része is, az ítéletes rész, ami az ellenség ítéletét leírja, mutat előre az Úr Jézus megítéltetésére. Hallhattuk vasárnap is ezt a gondolatot, olyan bátorító volt nekem is, hogy az Úrnak tetszett így is erősíteni engem is, nem csak január 1-én, hanem a múlt vasárnap igehirdetésben, hogy az Úr ítél, de nem az övéit. Ez az akkor nagyon fontos, amikor esetleg olyan dolgok történnek velünk, amit nem értünk, hogy miért. És talán még eszünkbe is jut, hogy jaj, most miért történt valami? Valami rosszat tettem? Talán ellensége vagyok az Úrnak? Ezek rossz kérdések. És rossz kérdésre nincs jó válasz. Hiszen az Úr maga mondja, hogy te az enyém vagy. És amikor bármi történik, bármi cselekszik, vagy még nem cselekszik az Úr, mert még csak felemelve van a kéz, ez a csak, idézőjelbe persze, az mindig érted van, én népem. Az ószövetségi ítéletes igék Jézusra mutatva azt hirdetik, hogy még az asszíroknak is lehetőség van megmenekülni, hogyha megtérnek az Úrhoz. Ez egy külön igei üzenetet, igehirdetés megér, csak emlékeztetni szeretnék, hogy olvastunk az utóbbi napokban olyan fejezeteket, olyan verseket, ahol idegen népek megtéréséről, Úrhoz fordulásáról olvastunk. Mert van, amikor a felemelt kéz nem kell, hogy lesújtson, mert még az idegen uralkodó is elkezd bízni az Úrban, vagy elkezd engedelmeskedni. Gondoljunk Jónás történetére. Akkor ott Ninive megmenekült. Asszír birodalom fővárosa. Tehát amikor ítél az Isten, mindig Jézusra gondoljunk. Nekünk az ószövetségi történetek példáinál sokkal mélyebb az az igazság és az az igei üzenet, ami az Úr Jézussal történt a kereszten. És amikor Asszíria is megmenekült Jónás idejében, az nem azért volt, mert ők olyan jók voltak. Ott van az igében, hogy megbánta az Úr azt a veszedelmet. Megtért a király, és megtért Ninive népe. Jónás még haragudott is emiatt az Úr cselekedetére. De csak azért kegyelmezhetett az Úr, mert majd a Messiás eljött, és meghalt azokért a bűnökért, és ami miatt Istennek ítélni kellett volna Ninivét. Az Úr Jézus érkezése karácsonyi történetben, soha ne felejtsük el, végül is azt hirdette meg, hogy az isteni ítélet végrehajtása nem sokára bekövetkezik. Már csak pár tíz év eltelik, és majd megy a Messiás a keresztre. A pásztorok is megijedtek, mikor az angyal megjelent, ahogy utaltam már erre egyszer. Megijedtek a pásztorok az angyaltól, mert a mennyei jelenést látták és érték át, de hirdettetett nekik is az örömér, hogy nem kell félnetek, mert megtartó született nektek. Itt az Úr Jézus. Seregek ura felemelt keze a népéért, az ószövetségi proféciában is, itt ebben az igében, mindenképpen az egész írás fényében mutat az Úr Jézusra. Ha az ószövetségi profécia üzenetét nézzük, gondolhatunk mindenképp arra a bátorításra, amit ezek a kifejezések jelentenek számunkra. Elgondol az Úr, tanácsvégzése van, amit elvégez, azt végbe viszi. Senki nem tudja erőtelenítenni, mert a keze fel van emelve. Ítéletre az ellenség fölött, ami mindig az ő népe szabadításáért. És lehet, hogy várjuk éppen, hogy Uram, akkor mikor szabadítasz már? A keze fel van emelve. Bármikor szabadíthat, csak ahhoz az ellenséget lehet, hogy ítélnie kell. De mi van, ha az Úr még nem akarja ítélni, mert lehet, hogy megtér. Sokféle terve lehet az Úrnak. Gondoljunk arra, amikor Dániel is a három barátja, Hananyá, Misál és Azarjá, fiatal emberként, tizenéves fiatalként valószínűleg elvitetnek Babilonba. A babiloni uralkodó maga mellé veszi őket. Akkor Babilon uralkodott már. Ahogy mondtam, Babilon ítéletéről is Asszíria ítélet előtt a 13.-14. részekben szólt az Ézsaiási profécia. Eltelik pár száz év, és Dánielék bekerülnek abba az élethelyzetbe, ami a babiloni uralkodó, az új babiloni birodalomnak az élethelyzete, konkrét élethelyzete. És mit csinál Dániel meg a három társa? Ők szenvednek a babiloni világhatalom döntései miatt, de látják az Urat. Bíznak benne, az Úr szavához ragaszkodnak. Dániel is, meg a három társa is, ha kell, az életét is kész feláldozni, mert mi az Úrhoz ragaszkodunk. Mert ő van mindenek fölött. És csak az történhet velünk, amit ez az Úr akar és eldönt, és eltervez. Ez a négy fiatalember áldássá lehet a babiloni uralkodó számára is, a birodalomban, magas beosztásba kerülnek, Dániel a méd-perzsa birodalomban is magas beosztásba kerül, de ott is történt előtte valami. Van, amikor az Úr az ő tervét és akaratát előre kijelenti az övéjének, és mivel Dániel is proféta volt, rajta keresztül, emlékszünk, rajta keresztül mondta el Isten, hogy mit tervez tenni a babiloni királlyal, mikor a kéz megjelent a falon, és elkezdett írni valamit. És jött Dániel, és ő megfejti az írást. És az az éjszaka volt, amikor váltás történt. Most már nem a babiloni uralkodó az uralkodó, hanem a méd-perzsa birodalom került hatalomra. És ha belegondolunk, Dániel a babiloni uralkodó mellett ott van. Ráadásul emlékszünk még, ki is emeli a többiek közül, mert megfejti a titkot, amit a kéz írt a falra. És a méd-perzsa uralkodó nem kivégezteti Dánielt, hanem hagyja, hogy az új helyzetben is maradjon magas beosztásban. Isten tanácsvégzése, tervei, gondolatai Dániel meg a három társa életében azt mutatják, hogy van, amikor ő az övét még használni is akarja az ellenség, a világhatalom számára. Mert tervet visz végbe, aminek a végcélja a messiás érkezése. Ezért lett nagyon kedves nekem, így az évelei üzenetben, hogy az Úr elgondol, célja van, terve van, ezt elvégzi, végbe viszi. A személyes életünkben is, nagyobb volumenben is végbe viszi. Az a kérdés, hogy bízunk-e benne, rábízunk-e magunkat, amikor kérdéseink vannak. De azért ne felejtsük el, az Úr azt mondja, ha kell, akkor ő megmondja az ő tervét, kijelenti. Mert vezetni akar. És egyszer csak látjuk az utat, és cselekedhetjük az ő akaratát. Megint csak maradjunk az Úr Jézus születésénél, hogy a római császár rendelete volt az az isteni terv és isteni cél, ami által aztán Betlehembe került Mária és József. Nagyon gonosz döntés, rossz döntés, nehézséget okoz a fiatal kis családnak 9. hónapban elmenni Betlehembe, de tenni kell, mert ez egy döntés. De közben Isten terve megvalósul, mert majd ítélni akarja a messiást a kereszten. Ez a messiás Betlehembe kell, hogy megszülessen. Visszafele látva ezeket a dolgokat, amikor már elvégeztettek, könnyebb bízni és könnyebb hinni talán nekünk is. Ez a felemelt kéz kép azt akarja kiemelni, hogy lássuk ilyennek az Urat. Ha az indulásnál az volt a példa, hogy a pásztor rohan és védeni akarja a báránykáit, és a kezében ott a pásztorbot és kész lecsapni, mert védeni akar, még személyesebb, ha a gyermekét védő édesapára gondolunk. A gyermek lehet, hogy éppen fél, mert fenyegetés alatt van, de látja, hogy ott van az édesapja, aki szalad, rohan és védi, mert meg akarja tartani és őrizni. Azzal szeretném befejezni, hogy erre az évre, illetve egyáltalán az életünkre nézve igaz lehet, hogy vannak terveink, céljaink, van, amikor sikerül, általában akkor örülünk. És hálásak vagyunk az Úrnak. És az ő akarata szerint akarunk mindent tenni. De a bibliai proféciai kijelentés üzenete miatt kell ezt is mondani, hogy mi van, amikor nem sikerül valami. Vagy nem úgy alakul valami, amit gondoltuk. Más volt az Úr terve. Talán fájó kudarc, vagy sikertelenség ér. A felemelt kéz azt hirdeti, hogy az Úr az ellenséget kezelni fogja, az övét pedig mindenképpen szabadítani. Ha kell, ő a kudarcból is nagy ajándékot, áldást tud kihozni. Ezért tud a hívő ember, Isten népe erőt meríteni, ha látja, hogy ki ez az Úr. Hiszen ő megesküdt. Kétszeres, tényszerű ígérettel akarja kiemelni, hogy az övével vele van. Segítsen az Úr bennünket, testvérek, hogy ennek az örömében merjünk bízni az Úrban. És hogyha ő azt ígéri, esküvetett ígéretével, hogy az ő felemelt keze ítél, ha kell, de az övéit szabadítja, megtartja, akkor lássuk meg az Úr Jézusban ennek az isteni felemelt kéznek minden cselekvését, őt ítélte, hogy nekünk megtartónk legyen. És hogyha szükséges, bízzuk rá az életünket, kérjünk tanácsot tőle, vezetést, és engedelmeskedjünk az Úrnak, ahogy tették Izsaiás is, Ezékiás is, és a többiek, akik bíztak benne, és várták az Úr megoldását. Imádkozzunk! Áldunk azért, Istenünk, mennyei Atyánk, hogy az egész Szentírásban Te mindenható, mindenek fölött uralkodó Istenként, aki az Úr Jézusban mégis nagyon személyesen, kézzelfoghatóan eljöttél, hogy nekünk is megtartunk legyél, szabadítunk, és áldunk azért is, hogy ha kell, ítélő Isten vagy az ellenség fölött. De köszönjük, hogy az ítéletedet az Úr Jézusra mutattad meg, jelentetted ki. Ezért lehet a leggonoszabb ellenségnek is bármikor hozzá térni. Köszönjük, Urunk, amikor engedted látnunk a mi életünkben is ezt. Nagyon gonosz emberek hozzád tértek. Segíts, Urunk, türelmesnek lennünk, ha így kell esetleg hordoznunk másokat. És segíts abban is nekünk, Urunk, hogy merjünk rád tekinteni, amikor lehet, hogy nem könnyű az életünk. Hálásak vagyunk, hogy neked megvan a terved, a célod, és köszönjük, hogy be is teljesíted. Szeretnénk napról napra engedelmeskedni neked. És adj szívből való örömet, és hagyd tudjunk, mint gyülekezet együtt örülni akkor, amikor sikerek, ilyen értelemben áldások kísérnek bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy volt, amikor tényleg még az ellenségünket is jó akarunkká tetted. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy mi mindenképpen itt Magyarországon szabadságban élhetünk ma. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de áldunk, Urunk, hogy a jövőt is Te irányítod. Bocsáss meg, Urunk, hogy az Unió annyira nélküled akar élni, dönteni. Kérünk, adj megtérést a vezetőknek. Szeretnénk most is imádkozni, hogy adj békességet Kárpátalján, Ukrajnában, az orosz és az ukrán nép vezetők között, hogy legyen minél hamarabb békekötés. És kérünk arra is, Urunk, hogyha a családunkban vannak békétlenségek, háborgások, háborúságok, ott is teremts békét, kérünk. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem tudunk hittel imádkozni ezért. ebben is újíts meg bennünket. És köszönjük, Urunk, amikor személyesen bátorítasz, erősítesz, ahogy Ezékiással is tetted. Segíts, Urunk, hogy amikor mondasz valamit, merjük arra bízni az életünket, és merjünk az szerint cselekedni mindig. Most is, Urunk, hallgass meg a csendben elmondott imádságunkat is. Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás kérése vétele előtt, testvérek, a 633-as énekünket énekeljük az énekgyűjteményből. Kedves a refrénje és az Úr tulajdonságairól, személyéről énekelünk ebben az énekben is. 633-as ének az énekgyűjteményünkből.
Thank you.
Kérjük az Úr áldását. Akik őre elnéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen.